hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti Millenáris Szabadtéri Színpadán mond ünnepi beszédet október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján, közölte a kormányzati tájékoztatási központ. Az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja elnevezésű ünnepség sorozat kedden 14 órakor koszorúzással kezdődik az 56-os műegyetemi emlékműnél. A megemlékezésen 15 órakor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mond ünnepi beszédet. Ezt követően 16 órakor fáklyás menet indul 2500 diákkal, korhű ruhába öltözött fiatalokkal, cseppel teherautókkal a BEM térre. A 17 órakor kezdődő BEM téri ünnepségen Kövér László házelnök szólal fel. Október 23-án szerdán a Kossuth Lajos téren 9 órakor ünnepélyes zászló felvonással indul a program. Ezt követően 10 és 18 óra között a nyitott parlament program keretében az érdeklődők megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, a Szent Koronát, a Kossuth Lajos téren pedig a korhű, kiállított cseppel teherautót. Támogatja a KDNP a nők közéleti szereplését, jelentette ki a párt országgyűlési frakciójának vezetője, az első kereszténydemokrata női közéleti képzés megnyitóján Budapesten. Simicskó István hangsúlyozta, az, hogy a 80 éves KDNP meg tudott újulni a rendszerváltás után, és fontos szereplője a mai politikának, a nőknek is köszönhető, akiknek érzelmi intelligenciája fejlettebb, mint férfi társaiké, így egyre fontosabb szerepet játszanak a politikában. Közlése szerint a KDNP eszmei alapokon nyugvó párt, melynek tagjai hisznek az örökké valóságban és a lélek továbbélésében, illetőleg a párt hitvallása szerint a társadalom alapsejtje a család, amely férfiből, nőből és gyerekekből áll. A KDNP úgy gondolkodik, hogy a férfitől elvárható a klasszikus szerep, a család eltartása, a nők pedig a családok védősejtjei. Ezek a szerepek így lettek megteremtve, és egy konzervatív párt ebben hisz, és erre építi a közjó szolgálatát is, fogalmazott. A nők ezért nélkülözhetetlenek a magánéletben, a családi életben és a közéletben is, mondta Simicskó István. A budapesti lakhatási válság enyhítéséért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez fordult Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Azt írja, 2019-ben Karácsony Gergelyék programjában csaknem 40-szer szerepelt a lakásszó. 7 nagy lakhatási ígéretet is tettek, de 5 év alatt sem csináltak semmit. Emiatt már a Budapesten lakhatási válság alakult ki. Ezt a tétlenséget a budapestiek és a kormány is megelégelte. Levélben fordultam Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez. Egyeztetést kezdeményezek egy fővárosi lakhatási akcióterv megalkotása érdekében a budapestieket sújtó lakhatási nehézségek enyhítésére, mondta a kormánypárti politikus. A Mária Pócsi és a Csíksomjói nemzeti kegyhelyek történetét, lelkiségét, az ottani zarándok életet és annak mindennapjait mutatja be egy most megnyílt kültéri kiállítás Mária Pócson, mondta a miniszterelnökség Nemzeti Vallás Turizmus intézkedési terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztosa. Nacsa Lőrinc kifejtette, Mária Pócs és Csíksomjó testvértelepülések, testvérkegyhelyek is egyben, ugyanakkor valamennyi nemzeti kegyhely a magyarság lelki erőműveiként működik. Nehéz és veszélyes időszakban innen merítünk erőt és biztonságot, emellett az örökké valóságra tudunk nézni ezekről a helyekről, hiszen a kegyhelyek mindig is a magyarság megmaradását és hitben maradását szolgálták, emelte ki a miniszteri biztos. A kültéri kiállítás a tervek szerint karácsonyig látható Mária Pócson. Sport. Elszakadt a kereszt szalagja Yehia Elderának, a klubvilágbajnok Veszprém férfi kézilabda csapata egyiptomi balátlövőjének. Eldere a dán Fredericia ellen 34-32-re megnyert bajnokok ligája csoportmérkőzés első félidejében sérült meg. Azonnal érezhető volt, hogy komoly a probléma, mert csak társai karjaiban tudta elhagyni a játékteret. A balátlövő felépülése előreláthatólag hosszú időt vesz igénybe, így ebben az idényben valószínűleg már nem számíthat rá a bajnoki címvédő Veszprém. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült idő várható, mindenütt csökken a fátyolfelhőzet. Foltokban köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -2 és +5 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelész című regényének 32. részét hallják, melyet Bensági Ildikó olvas fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Pálma számolják a napokat. számolja András Anna is, aki legnagyobb megdöbbenésünkre karácsonytájt külön bizottság előtt leteszi az érettségit. Megkapta minden hatóság engedélyét, indulnak azonnal Amerikába. A befogadó állambeli rokonok elintézték, amit kellett. Anna nem engedi, hogy az osztály búcsúztassa, semmi nem szivárok ki arról, milyen volt a különbizottság előtti érettségie, amelyen Milánó elnökölt. A kormányt a megye országgyűlési képviselője, az egyházat Boér tanár úr képviselte. Anna senkitől nem köszönt el. De mindenki tudta, hétközepén csütörtökön indulnak útnak, a házukat már régóta hirdették eladásra. Mikorra elkelt, az őz akkor már nem élt. Az őz, ami miatt valaha annyira haragudtam rá, egy nap kiszabadult, az úttestre futott a villából, és elgázolta az erdei villamos. Elbámulok, mikor csengetnek, Cili rohan kaput nyitni, akit behoz, az Anna. Nem tud szólni. Nem tudok én sem. Valami megérint mindkettőnket. Az asztalon a szobánkban maradt linzertészta. Anyám főzte be a ribizli lekvárt a tetejére. A tányéromon a félig elfogyasztott nap alakú linzer. Nézünk egymásra. Nincs mit beszélnünk. Aztán ritmust téveszt a szívem. Anna felveszi az én linzerem maradványát, és mint az öngyilkos, aki bedől a kardba, megeszi. Közben csak néz, nem szól, de én tudom, mit üzen búcsúzóul, és én csak nézek rá döbbenten, bután, míg letörli finom zsebkendőjével az én félig megevett linzerem maradékából odatapadt cukorport. És mikor nyakamba borul, megcsókol, aztán kirohan köszönés nélkül, ott maradok megint legyőzötten. András átlépte miattam a saját árnyékát. Én nem léptem át semmit. Cili, akitől nem is búcsúzott, azt mondta csendesen. Megette a neki tilos ételedet. Ennél többet nem adhatott neked emlékül. Te mivel ereszted el, Dódi? Semmivel. Csak állok. Előttem a többi linzer. A teli tálat nem bírom megérinteni, úgy szégyellem. Cili visszahajlik a szószedet meg a szótár fölé, és preparál tovább. Én meg ott maradok a kifizetetlen adósság riasztó emlékével, mert valóban semmit nem adtam András Annának. Próbáltam szégyenkezve érzékelni. Neki mindig, mindene megvolt. Mit adhattam volna én az ő gazdagságukhoz? Cili megint megérezte, amit ki sem mondtam. Leírta az új averbót, és visszafordult az asztaltól. Adhattál volna neki egy kis zacskóban földet, mert asztalán sose lesz neki úgy, ahogy neked, vagy akár nekem is. Elvesztetted az egyetlen rangos vetétársadat, Dódi. Most sírsz, vagy nevetsz ezen, mert dönteni is tudni kell. Egyszer talán bepótolhatod, ha alkalom adódik rá. Az egyetlen vetélytársamat csak ugyan elvesztettem, mert a többi jeles semmi nem volt András tovatűnt figurája mellett. Még a legjobban Milánó távoli rokonához kezdtem vonzódni, mert ahogy az idő telt, rájöttem, nem tehet róla, hogy olyan pozícióba került, ahol Milánó jelenléte minden szelet kifog az ellenséges vitorlákból, vagy akkora védő áradatot korbácsolt kis hajója köré, hogy semmi baj nem érheti. Katalin szorgalmas volt és sótlan, de jó gyerek, csak futni nem lehetett vele, mint András Annával, izgulni, kifejti meg hamarabb, amit meg kell. Elég jól fogalmazott, de a dolgozatai sápadtak voltak, anémiásak. Katalin egyszerűen nem volt vetétárs. A napok egyébként olyanok voltak, amilyennél az iskolai élet az Ágoston botrány után torzult. Grál élő-halott volt, rebesgették, nem csak Milánó vonul most évvégén vissza, de Grál is nyugdíjaztatja magát. Hát persze, gondoltam, de ha elkerülhettem, nem néztem fonnyadó arcába. Grált másképpen, de csak nem annyira gyűlöltem, mint Fejér Margitot. Az érettségi évében sokat tanultam, de sok versem is született. Gyönyörű című verses köteteket állítottam össze, apám meg elvitte őket beköttetni. Szép aranybetűkkel ott álltak a vékony vászonba kötött verses könyvek. Rachel szíve zenél, Monaco, Villa Diavolo, és a harmadik, amiből később mesejátékot is csináltam, a Holt királya. A Holt király természetesen Ágoston volt, akiről Katalin, a távoli rokon is csak annyit tudott. Pesten a fiánál kapott lakást. Nem tanít. Nem taníthat persze. De nem is egészséges. A felesége viszont talált helyet egy fővárosi elemiben. Azt hazudtam magamban, nem érdekel. De este, mikor már csak magamban játszottam a színdarabokat, mert Cili egyszerűen megtagadta a közreműködést, azt játszottam, hogy felszököm Pestre, én is állást vállalok. Ágoston váljon el, én hozzámegyek feleségül. Cili úgy nézett rám, mint egy futóbolondra, majdnem szánalommal. Persze én is éreztem, ilyen tekintetben az vagyok, futóbolond. Testvérem soha nem ejtette ki Textor nevét, aki még mindig nem nősült meg. De aki ott volt minden vasárnap a templomban, és olykor szerénke nélkül. Ha megpróbáltam szóba hozni a férfit, testvérem szeliden és határozottan hárított. Ne, Dódi, ez lezárt ügy. Nem szeretem, ha említik. Csendes volt a házunk. Piroska panaszkodott, valami légszomi érződik a városban. Még Artúr is unatkozik, mert mi folyton csak tanulunk. Az önképzőkör elnöke Katalin, a távoli rokon, aki boldogan vállalta annak idején a megtisztelő megbízást, mert ha szárazon és tárgyszerűen is, de élte az irodalmat, egyszer egy délután azzal esett be hozzánk, hogy a bizottság összeült, Kibédi a tanárelnök bontotta ki a jeligés borítékokat, és legyek erős, de megnyertem minden pályázat első díját. Mindét! A pénzjutalmak összege csaknem 150 pengő. Ilyen még nem volt az iskola történetében. Holnap nyilvánosságra hozzák, a pénzt meg átvehetem Milánótól, mihelyt a hivatalos eredményhirdetést Kibédi elvégzi. Katalin akkor már gyakran eljárt hozzánk. Gianni sokat viccelt vele, tanította olaszul, Katalin meg Giannit magyarul. De akit a távoli rokon nagyon megnézett, az Artúr volt. A kicsit mélabús Artúr, aki Cili esküvőjén majd a Tonelli tanúja lesz. Úgy figyeltem, ami köröttem történik, mintha magam is meghaltam volna Ragúzában, azon a padon, amelyen Ágoston követni próbált a római antik példaképét. Ha ránézek a tablóképre, és meglátom a férfi csak azért is a tablóra könyörgött képét, elcsodálkozom. Az az arc nemhogy zsenialitást, semmit nem fejez ki. Egy kicsit kövér, jelentéktelen, nem is szuggesztív férfi képe. Mellette akár Kibédi, akár Korondi férfiasabb, jelentősebb. Nézem, és nem értem az árnyakat, amelyek nincsenek, mégis ott vannak mögötte. Ágoston nem csak latinra tanított mesterfokon, de önmagam testének kiszámíthatatlan esetleges válaszai felismerésére is. Csinszka élte a maga joghallgató életét, csak az egyetem körül sétálva láttuk, mi nem köszöntöttük, ő meg miért köszönt volna, mi voltunk a fiatalabbak. Csinszka lénye épp úgy megrögzült bennem, ahogy András Annáé. Anna maradt minden ribizli íz, és minden linzer, és minden, ami tiszta, és vakmerő, és bátor, és emberi. Csinszka a romlott hús, az üszkös parázs, a bemocskolt csillagok. Milánó, mondta Katalin, örjöngött, mikor kiderült, minden pályázatot én nyertem, és dühében törölte az átadási ünnepséget. A tényt hirdető könyvben közölte valamennyi osztályban. A pénzét személyesen mehettem érte. Áltunk ketten az igazgatói irodában, és aláírtam egy nyugtát, hogy átvettem 150 pengőt a megnyert pályázatok jutalmaként. Az évvégi nyomtatott iskolai értesítő azért feltüntette, milyen eredménnyel működött abban az évben az önképzőkör, és hogy kié lett minden első díj. Anyám akkor megmagyarázta, miért alázott meg Milánó ilyen formátlanul. Kínos voltál neki, gyöngyszálam, mondta Jablonczai Lenke. Hol megoldott Trianont, hol égbe viszel szánalmadban Krisztus helyett egy kutyát, hol át akarod írni a nívótlan cserkész himnuszt, hol meg lekaszálod az önképzőkör virágait. Jó, hogy végzel, kinőttél már onnan. Mit akarsz kezdeni azzal a rengeteg pénzzel? Asztalnál ültünk vacsora után, velünk volt Gianni is, testvérem arcán az állandó szelíd bánat, az a csepp fülelés, mint ha örökké azt várná, jön valaki, becsenget, talán lova is van, felkapja őt, és elmenekülnek egy emberséges világba, ahol szerethetik egymást a szerelmesek. Én azt mondtam, a pénz mindenki, osszuk el, mindenki vegyen valamit, aminek örülne. Cili nevetett. Akkor megszégyeltem magam, mert még nem szoktam meg, hogy Tonelli palotájában nem összeg az én csepp vagyonom. Anyám törte a fejét, de a megoldást apám találta meg. Kiküldünk külföldre nyelvet tanulni. Mihelyt túlestél az érettségin? Tudom is hová. Majd Julius elintézi. Julius, azaz Fáber professzor nevét ismertük otthon. Ő volt az aranypénzes emléktanúja. Apámnak volt egy Mihály bácsi nevű nagybátyja, aki, ami a Szabóknál gyakran előfordult a familiában, úgy 30 éves koratáján egyik napról a másikra megvakult. A szintén rokon Imre Sándor kolozsvári szemész professzor, apám keresztapja azt ajánlotta, keressék meg Bécsben ennek a jelzés nélküli vakulásnak speciális tudósát, Larinszky professzor. El is indították Mihály bácsit, aki nem utazhatott egymaga. Mellé kísérőnek rendelték akkor joghallgató apámat, aki éppen szabad volt azon a nyáron. Fáber doktor, akivel bécsi tartózkodásuk alatt apám nem csak megismerkedett, de össze is barátkozott, nem szemész volt, hanem hidroterapeuta, balneológus. Minden tudott, ami az emberi test és a víz kapcsolatáról tudható volt. A gyógytermál regeneráló hatását kutatta. Gyorsan haladt a pályán. Mikor apám megismerte egy szinte már Bécs egyik kerületének számító, egészen közeli falu bámulatos vízgyógyintézetében dolgozott, az igazgató főorvos segédjeként. Később egyre magasabbra ívelt a pályája, több kitüntetést kapott, bárónő feleségét is valami hidroterápiás kúra révén szerezte. A bárónő ízületi gyulladásos, mozgásra alig képes apját sikerült rendbehoznia. Mihály bácsi látása bizonyos határig visszatért. Némi segítséggel ismét boldogult az életben. Mikor először élte át, hogy ismét látja a betűket, örömében egy aranytallért adott apámnak. Gyerekkoromban csodájára jártam ennek a pénznek, amelyet levéltárcája egyik kis rekeszében sokáig megőrzött, aztán valahogy elvesztett. Élete nagy élménye volt az a nyár, azok a hónapok, Julius barátsága és a Wienerwald lehellete. Még én is tudtam, ahol vízgyógyintézete áll, Bacherlauban vadon nyílik az erdei ciklámen. A tallér apám emlékezetében minden volt, amit az a nyár az életébe hozott. Többé már nem járt külföldön, de minden tudott Juliusról. Időnként hírt adtak egymásnak, az osztrák barát később átvette az egész fürdőtelepet, és irtózatosan gazdag lett, már maga is a hidroterápia professzora a bécsi orvoskaron. Julius szerez neki intézetet, ahol európaivá pallérozzák, hallottam apámat. Olyan jellemző volt, amit anyám felelt a mondatára. Az egyik gyerekem ősztől Itáliában, nyárra a másikat is elviszi. Mindkettőt hamar visszakapja. Hosszú tartózkodásra nem telik Magdolnának sem ennyi pénzből, mondta apám. Ígérte, ír Juliusnak, keressen nekem egy olyan intézményt, ahol mindenfélére megtanítanak a szép német beszéden kívül. Megriadtam. Cili nélkül hogy élem át az idegen világ eseményeit? Voltam már boldogabb, mint a döntés után. Gianni úgy nézett bennünket, mint aki semmit nem ért, legkevésbé a lelkendezést. Hát mi 150 pengő, és mi Bécs, az egy falu. Gianni koncertezett már szinte minden jelentős helyen, több híres múltú városban háza is volt. Cili, ha úgy kívánná, mehet Mozartot hallgatni Amadeus születési helyére, Wagner Bayreuthba. Mi ez a lelkendezés Magdolna bécsi útja miatt? Ez csak nem esemény. Te ezt nem érted, mosolygott apám rá. Ez Magdolna diadala. Égből jött összeg, és nagy célja lesz, a lány megtanul a nyelv mellett sok mindent, ami a neveléséből kimaradt. Szép este ez a mai. Gianni úgy ment el, hogy mind tudtuk, valahol nem érti, mi történt mi nálunk. Számára sem az összeg nem volt összeg, se Bécs komoly úti cél. Mikor elment, vizsgáztattam magam, mit is érzek. Mintha nem nagyon örülnék annak, hogy Ausztriába küldenek. Persze elképzelni egy estét a falaink nélkül, az enyém nélkül nem volt egyszerű gondolat. Ugyanakkor vágytam próbára tenni magamat. Mit tanultam meg a kisasszonygyárban végül is a német nyelvből? Mit értek meg, egyáltalán fogok én tudni beszélni? A Goethe és Schiller balladákat mind el tudom szavalni, Bürgert is, de az nálunk tilos. Én imádtam a Lenórét. Szememben elképesztően szép volt, hogy az elesett katona fakólován érte jön árván maradt kedveséért, és elviszi magával halottként halottnak a többi halott közé. De mikor hetedikben Kibédi bemutatta a verset, Cili rosszul lett, le kellett fektetni az orvosi szobában. Testvérem gyűlölte ezt a balladát, és tudtam, hogy a halott katona, aki holtan is érte jön, az textor, és hogy menne ő, elmenne a halottal is azon a hókaparipán. Szerencsére nem említettem Bürgert, amikor Gianni nálunk vacsorázott, aki hetente egyszer jött le a Pesti Zeneakadémiáról, hogy lássa leendő feleségét. Később csendesebbé vált a lelkesedés, azért az csak volt valami, hogy minden első díjat én nyertem, versét, novelláit, tanulmányét, a műfordítását is 3 idegen nyelvből. Katalin távoli rokon utóbb jelentette, Fehér üvöltött a tanári szobában, csak neveljenek még gőgösebbre, de Kibéri nevetett, úgy vigasztalta. Korondi meg elkezdte csúfolni, akkor mit csinál, ha a kutyás megkapja a Nobel-díjat? Katalin úgy tudta, Fehér vérpirosan legyezte arcát, és megivott több pohár vizet. Apám írt Júliusnak, aki válasza nagyjából akkor érkezett, mikor túlestünk a 8. osztály első fél évén. Fáber professzor közölte, megvan az intézmény, ahol már a szobámat is kijelölték, apám meg lesz elégedve, mert egyszerre szálloda, idős dámák lakóhelye és tanintézet. És apámnak azt a kívánságát is figyelembe vette a vezetőség, hogy eligazítanak a római katolikus vallás hittételei megismerésében, ezzel templomlátogatás jár majd, és egyházi és világi kincstárak és múzeumok megtekintése. És persze kirándulások, Rax és Wienerwald. Egy kicsit túlságosan is debreceni vagy. Meg kell ismerned Európát és az anyád vallását is. Egy kis darabot a világból, és általában az idegenek életét. Nem nyaralni még, tanulni küldelek. Egyszer majd mindenre szükséged lesz, amit ott látsz. Később sokszor eszembe jutott ez az este. Csak egyelőre az akkori jelent éltem. A Vértorony Társaság ritkán ülésezett, nagyon kevés időnk volt, de akkor leginkább komoly ügyekről beszélgettünk. Pálma nagyon rosszul állt szinte mindenből. Lidika velem együtt felajánlotta, segít, amiben tud. Cili nem tehette, egyszerre végzett a gimnáziumban és a zeneiskolában. Én megint elégséges kaptam mindkét Fehér Margit féle tantárgyból, de ezúttal könnyebben viseltem. Hogy minden más pályázót legyőztem az egy szál ceruzámmal, ez nem büszkévé, ellenállóbbá tett. Az is segített, hogy váratlan látogatót kaptunk, a tankerületi főigazgatót, másodszor diák életünkben. Adi öccse éppen számtanórára nézett be, s Fehér, aki sose feleltetett, engem citált a tábla elé, de annyi bíztató derű sugárzott felém Ady Lajos arcából, hogy feloldódott a Fehér közelében mindig gyötrő görcs a szívemben. Mióta tárgyaiból instruktorom volt, mindig tudtam, amit kérdezett, de nem bírtam válaszra kényszeríteni magamat, csak reszkedtem, vártam, mikor szavalja el a gúnyversét. Most szállt a kréta a kezemben, hibátlan levezetés Fehér lett a táblán, nem is akármilyen feladat megoldása. Kitűnő, mondta lelkesen Ady Lajos, valóban kitűnő és szokatlan logikai képességre val. Hogy is hívják a tanulót? Szabó. Fehér alig tudta kipréselni a szót. A látogató nevetett. Ez olyan ritka név, hogy alig ha fogom elfelejteni. Nyilván kiváló matematikus, ami nem sűrű a lányosztályokban. Jól van, kislányom. Nagy jeles. Piros betűs nagy jeles. Nem hallottam én már magát valami nagyon emlékezetes magyar órán, mintha a verset elemzett volna. Fehér, mikor kikísérte az óráról, nem jött vissza az osztályba. Megy sírni, mondta Lidika. Most lecsapott rá a Vértorony strázsája. Szerintem kiszáll a ringből, Fehér vesztett. Fehér nem vesztett, nem is változtatott a magatartásán. Ha lehet, még nehezebben viselte el a jelenlétemet, de más gondja is lehetett, mert sokat fogyott, és ha tehette, minden szombaton hazament az apjához. Felőlem mehet. A gondolatra, hogy nem vagyunk egy városban, könnyebben lélegeztem. Mm.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelész című regényének 32. részét Bánsági Ildikó olvasta fel, a műsort Somos Mári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Meggyesi Zsófia, szalézi nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntöm rádiónk stúdiójában Zsófi nővért a szalézi rendből, aki a 3. évét kezdi itt meg nálunk Egerben.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Így csak így előlegben hadd kérjem meg, hogy tegeződhessünk, mert így egyszerűbb lesz a kommunikációs így mindenki felé. Meggyesi Zsófi nővér vagyok. Hát igen, most már 3. évet kezdtem meg itt Egerben. Alapvetően budapesti születésű vagyok, de nagyon szép környezetre leltem itt Egerben, és jól érzem magam.
Ha már a 3. évedet kezded itt, akkor már tulajdonképpen ilyen otthonosabb is az érzés.
Így van, igen. Jó hazajönni ide is.
Hogy történt az, amikor téged a Jóisten erre a hivatásra szólított? Miért pont ezt a rendet választottad?
Hát ez egy hosszabb történet, de talán ott kezdeném, hogy én egy katolikus családba születtem, és mindig, amikor így visszagondolok így a életutam eseményeire, meg így a hivatásomnak a történetére, akkor ez jut eszembe, hogy a hitemet első körben a szüleimnek köszönhetem, hogy gyerekkortól kezdve ebben a légkörben nőhettem föl, hogy természetes az, hogy Istenről beszéljünk, hogy természetes az, hogy együtt megyünk szentmisére, hogy az ünnepeket akkor hogyan éljük meg karácsonykor, húsvétkor, hogy látom a szüleimet áldozni, látom, hogy mennek gyónni, és számomra ez egy ilyen természetes, jó érzésű légkör volt, ahonnan én jöttem, és jövök, úgyhogy mindmáig végtelenül hálás vagyok így az ő elkísérésüknek, mert nem mondanám, hogy minden esetben gyakori az, hogy a szerzetesi hivatásban a család teljes mértékben támogat, viszont így mind a testvéreim, mind pedig szüleim részéről ezt megkaphatom ajándékba, és ez sokat jelent. És aztán nyilván azért, ahogy így bontakozott így a hitem is, azért el kellett oda jutni, hogy személyesen dönteni, hogy én igen katolikus keresztényként akarom élni az életemet, fiatalként, aztán fiatal felnőttként, és nem csak azért, mert anya és apa visznek, és akkor megyünk együtt, hanem mert én személyesen Zsófi akarok menni. A szentmisére akarom megismerni azt a Jézus Krisztust, akit felfedezhettem, hogy élő személyként fordul igazából minnyájunk felé. Úgyhogy így nagyon dióhéjban talán ez a kezdeti rész. Annyit még elmondanék, hogy én Budapesten Albertfalván nőttem föl. Az ottani albertfalvi Szent Mihály plébánia az nekem a örök bölcső, ahonnan elindulhattam, ahol megkaptam az első szentségeket is, mind máig, amikor tudok én nekem oda, az egy hazatérés, az odaérkezés, úgyhogy hálás vagyok az ottani közösségünknek is, akik között nagyon sok közös szép élményünk lehetett.
Csak a hallgatóknak mondom, hogy egy rendkívül fiatal lány ül velem szembe, egy hatalmas mosollyal az arcán, beteríti az egész stúdiót, és elképesztő, hogy ebben a mai világban ennyire fiatal, szerzetes nővérrel ülök szemben. Tulajdonképpen hány éve van annak, hogy te beléptél a rendbe?
Azért akkor segítsük kicsit a kedves hallgatókat. 1993-ban születtem, és hát lényegében azt tudom, amire emlékszem, hogy úgy kezdődött, amikor ilyen kamasz lehettem, ilyen 5.-7-es, akkor így megvan egy jelenet bennem, hogy melyik az utcán, és nem, apáca nem akarok lenni. Tehát, hogy az nem leszek. Érdekes ez egyébként, hogy aztán hogyan bontokozott később. Hát olyan 10-es voltam, én a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumba jártam, és ott volt egy olyan program, amit Pure Fashionnek hívnak, Pure Fashion tiszta divat, ez máig a fiatal lányoknak egy lehetőség, úgyhogy ez itt a reklám helye egyben akkor, hogy aki szeretné komolyabban megélni azt, hogy mit is jelent fiatal nőként, meg egyáltalán nőként az, hogy megéljük a kereszténységünket, akkor ez egy remek program. Számomra nagyon sokat jelentett, amikor édesapám bátorítására egyébként elindultam ezen a programon. Ez egy missziós program lányoknak, hogy tényleg hogyan éljük meg a kereszténységünket. Fiatal nőként ebbe beletartozik a lelkünknek, a testünknek is a szépsége ápolása. Tehát a lelki élet ápolásán túl, hogy mi a Szentlélek temploma vagyunk, azon túl rengeteg praktikus tanácsot kaphattunk, hogy hogyan sminkeljünk csinosan, melyik az az öltözék, ami nekünk jól áll, kinek milyen az alkata, stb. És a centrális, ami számomra nagyon megmaradt, az a tiszta szívnek a gondolata, az az utáni vágy. Akkoriban ez még 2 éves program volt, és amikor elkezdtem, akkor volt egy ilyen nagyon szép léleksminkelő hétvége, ez volt a neve a lelki gyakorlatnak, amin részt vehettem, és már korábban ott nagyon szimpatikus volt nekem, ahogy a akkori csoportvezetőnk Jézusról beszélt. Tehát említettem már azt, hogy én keresztény családban nőttem föl, tehát az Istennek a jelenléte hozzátartozott már akkor a hétköznapjainkhoz. Viszont nagyon megérintett az, hogy itt áll előttem valaki, aki tényleg úgy beszél Jézusról, mint egy élő szeméről. Hogy Jézus ezt szereti, Jézusnak az tetszik, vagy az nem tetszik, vagy mit gondolhat Jézus, vagy belegondolt-e már akkor. És ez így elgondolkodtatott, úgy vonzott, meg lelkesített. Nem volt akkor még bennem kamaszként feltétlenül nagyon tudatos ez a dolog, de azt tudom, hogy ott azon a lelki gyakorlaton volt az első nagy Isten találkozás élményem, ami tényleg egy világot fordított meg bennem. Talán csak még annyit is szívesen megosztok, hogy én előtte elég ilyen zárkózott lányka voltam. Nem gondoltam volna, hogy képes lennék, mit tudom én, például gitár ragadni a kezembe, és akkor azzal énekelni így mások előtt. A legfontosabb élmény itt számomra az volt, hogy megtapasztalhattam azt, hogy Isten élő személy, és hogy ő kommunikálni akar velem, és hogy én is kapcsolatba léphetek vele, és hogy Jézus Krisztus az oltári szentségben, a szentáldozásban így jön hozzám. Onnantól kezdve megszületett bennem a tudatos döntés, hogy igen, én meg akarom ismerni Jézust, én ő miatta akarok menni szentmisére, akarom, hogy legyen kis kereszt a nyakamban, hogy hozzátartozom, akarom, hogy megbírmálkozhassak, mert akkor még közelebb lehetek hozzá. Szerettem volna megismerni, hogy mit jelent igazán imádkozni, hogyan lehet jól imádkozni egyáltalán, hogyha ezt a fogalmat így össze lehet kapcsolni. És ez elindított ezen az úton, ami aztán fokozatosan bontakozott ki. Talán még itt egy apró ilyen szösszenet, hogy később tudtam meg a csoportvezetőnkről, hogy ő hivatás tisztázó időszakban van, azaz azon gondolkodott, hogy kármelita szerzetes nővér legyen-e vagy sem. És hát egyrészt azért, mert csoportvezetőmre fölnéztem, akkor nyilván valami, amit csinál, akkor az vonzó, de másrészt azért is, mert számomra megélni az Isten közelségét ebben a közösségben, ami ott a Pure Fashion csoport volt számomra, egyszerűen megnyitotta előttem az utat, hogy ja, nem csak a családos hivatás van, hanem létezik a szerzetesi is. És elkezdtem így kíváncsiskodni, és volt, hogy lementem bizony 3 napra Magyar Székre a Kármelbe, hogy milyen is lehet ez az élet. Nyilván akartam a barátnőmmel is találkozni, aki már ott volt a Kármelbe, de barátkoztam a gondolattal, akkor még kármelita akartam lenni.
És akkor hogy történt a folytatás? Hogy nem? Mégsem
hát
akár.
Igazából oda jutottam, hogy 16-17 éves fejjel én nem tudok dönteni, mert mind a két hivatás, legyen az családos vagy szerzetesi hivatás, számomra gyönyörű, és nem vagyok kész rá, hogy ezt el tudjam dönteni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy jól van, uram, akkor megyünk előre együtt, és akkor majd lesz valahogy, majd felfedezem biztos, hogy mi az utam. Nagyon jó volt egyébként, mert ebben az időszakban nagyon sok ifjúsági programon tudtam részt venni, önkéntes munkákat is vállalhattam, ilyen ifjúsági programokon, lelki gyakorlatokon vettem részt, és aztán szépen ez átbillent abban ilyen 20 éves koromra, hogy hát de azért én családot szeretnék, szóval, hogy azért mégis na. És nagyon tudatosan így kerestem így az életem párját, tehát hogy mentem előre, mint minden fiatal keresztény lány, hogy akkor most, akkor merre, hogyan tovább, de azért ezt a kérdéskört, hogy lehet, hogy van szerzetesség is esetleg, nem tudtam soha lezárni 100%-osan. Egyetemre mentem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karára, hát akkor még anglisztikára, és utána később aztán mesterképzésre, akkor magyar szakos tanári képzésre. Nagyon-nagyon szerettem, és éreztem egyre inkább a szívemben, hogy nekem a nevelés az hivatás. Hogy nem az számít nekem, hogy mennyi pénzt fogok kapni érte, hanem hogy nekem ott kell lennem a fiatalok mellett, hogy nevelni, hogy ott legyek mellettük, hogy elkísérhessem őket. És én ezt már akkor úgy éltem meg magamban, hogy nem mint munka, hanem tényleg mint elhivatottság. Itt akkor már érződik, hogy kicsikét így kanyarodunk a szalézi lelkiség felé, hiszen a fiataloknak az elkísérése az abszolút a karizmánkhoz tartozik. Domoszko mindig mondja, hogy a nevelés a szív dolga. De az egészben a különleges, hogy én abban az időben még tudatosan nem tudtam a szalíziakról, bár nagyon érdekes, hogy az általános iskolám neve, ott Albert falván, az Don Bosco. És nem számítottam erre a különleges csavarra az életemben, ami aztán így a szalíziakhoz visszavezetett a későbbiek folyamán.
Közben itt valami így megütötte a fülemet, mint zenésznek, mert ugye én is zenész vagyok, hogy ezek szerint azóta már ragadtál gitárt és énekeltél másokkal együtt, illetve mások előtt is. Ennek van valamilyen háttere? Tehát jártál olyan zeneiskolába vagy iskolába, ahol fejlesztetted ezt a tudást?
Igen, igen. Én a Weinerleó zeneiskolába jártam 14 éven keresztül zongoratanszakra. Még az alapvető iskolai foglalkozásaim mellett, tehát én nem konzervatóriumba jártam, hanem mellette végeztem a zeneiskolát, és akkor emellett a szolfézs és a kórus volt az, ami még elkísért. A gitár az pedig első körben így a szüleimtől, mert nagyon szerettem volna megtanulni gitározni. Ez onnan jött, hogy Albert Falván hagyomány volt, illetve hát azóta is folytatódik a családos táboroknak a megtartása így a nyár folyamán, ahol rengeteg gitáros mise volt, és nekem ez nagyon tetszett, és én is szerettem volna akár így a tábor tűz körül kézbe venni a gitárt. A szüleim mindketten gitároznak, úgyhogy megtanították nekem az alapokat, utána pedig a magam lelkesedéséből gyakorolgattam, aztán bedobtak a mély vízbe, hogy akkor játsz a többiekkel a szentmisén, és onnantól kezdve ez így elkísér. A Pure Fashion program ideje alatt volt az, hogy ugye elindult egy ilyen havi ifjúsági szentségimádás, ami nagyon különleges, mert az volt a cím, hogy fiatalokkal a fiatalokért, és ez máig meglepő számomra, mert amúgy a szalésziaknál ez a szlogenünk, hogy fiatalokkal a fiatalokért. Tehát annyira hihetetlen, hogy a Jóisten hogyan rakja össze az életünk puzzle darabjait, amiből aztán összeáll a kép, hogy ez a te utad. És ott kaptam ezt a felkérést, hogy nem akarnám-e vezetni esetleg a zenei szolgálatot, és hát igen, mondtam rá, nagy lelkesen, és utána az rendszeres havi program volt, még az egyetemi éveim alatt is egészen addig, amikor már éreztem ezt a felelősséget ott az ottani kápolnában, azt át kell, hogy adjam, mert a saját plébániámon kezdtem el jobban tevékenykedni, és már nem fért össze a kettő. Úgyhogy onnantól kezdve viszont Albert Falván vittük tovább a dicsőítő zenés szentségimádásokat.
Megosztam a kedves hallgatókkal ezt a kis műhelyi titkot, hogy úgy láttalak meg először ezen a rádió folyosóján, ahogy átmentem, meg láttalak ott a gyerekekkel, ahogy egy műzikát vettetek fel a tévében, és a hatalmas mosolyoddal ott köztük. Amikor átkerültél ide az első helyedről, akkor is itt is az a szolgálatod, hogy a gyerekekkel foglalkozol és zenész velük, és ezeken az oratóriumokon veszel részt tulajdonképpen, vagy vezeted őket?
Igazából mindkettő. Annyit talán még így hozzátennék, hogy nálunk, amikor megvan az első fogadalom, utána történnek az első helyezések, úgyhogy nekem Eger az első, ahol nővérként tevékenykedhetek. A noviciátusból, tehát ahol képződnek a fiatal szerzetesek, onnan kerültem rögtön ide Egerbe.
Ez a noviciátus mennyi ideig tart?
2 év Rómában. Nálunk így a szalézi nővéreknél ez Rómában van, és hát így érkeztem meg aztán Egerbe. Hálás vagyok, mert igazából mindenki, amit hoz, így a hátizsákjában az be tudja helyezni a szolgálatba, mivel nekem a zene az kiemelkedően fontos, és az életemnek a része úgy spontán módon is, hát akkor jön, hogy akkor ebből tudok ajándékozni. Úgyhogy mindig öröm számomra, amikor együtt tudunk zenélni, akár így a fiatalokkal szívesen jönnek a szentmisékre is, vagy például a kollégiumban a lányokkal most akkor gitárszakkört tartani, hogyha valaki szeretne, akkor zongorából is tudnék kicsit segíteni. Nagy öröm volt számomra, amikor Ágnes nővér az örök fordalmára kért föl, hogy akkor szedjem össze a csoportot, és akkor a zenei hátteret biztosítsuk. Az külön nagy ajándék volt, azt hiszem, mindannyiunk számára. És aztán bontakozott, hogy hát miért ne lehetne csinálni akár valami zenés produkciót Mazzarello Mária életéből, aki rendünknek a társvédőszentje Don Bosco mellett és alapító tagja. Úgyhogy innen jött aztán, hogy összegyűjteni azokat a dalokat, amik róla szólnak itt Magyarországon. Néhány dal született saját kezűleg is, és ebből állt össze most már az a Mazzarello Mária musical, ami mondjuk egy felvonásosnak tekinthető, de mégis egy betekintést enged abba a lelkiségbe, ami bennünket szalízi nővérekként elkísér. Örömmel hallom vissza, amikor másoknak pozitívan marad meg, akár a dallamvilág, akár a képi világ, amit sikerült színpadra vinni. Első körben még a Maklári iskolának, az amatőr színjátszó körének a diákjaival, és utána később pedig már itt az Egri Szalézi Oratórium animátorjaival együtt. Egy különleges ajándék volt számunkra az ebben való részvétel.
Ez az, amiről készült akkor a felvétel, amikor én először láttam.
Igen, így van, így van.
Tehát akkor megvan az első fogadalmad. Az örök fogadalomig hány év telik el a szalézi rendben?
Nálunk szalésziaknál ez úgy van, hogy az első fogadalom után 6 év után jön az örök fogadalom. az ez alatti évek alatt pedig évente, aztán később két évente az a fogadalmunknak a megújítása zajlik, ami segít egy újabb lendületet adni, hogy újra tudatosítsuk azt az igent, amit kimondtunk ott az első fogadalomban is, ami végeredményben az Isten szeretetére való válasz.
Az oratóriumok, amikben te részt veszel, illetve amiknek az egyik vezetője vagy ilyen módon, ezek hogyan zajlanak?
Nálunk így szalíziaknál a szalízi oratórium, csak nagyon röviden így összefoglalva, kedves hallgatóknak is, hogy azok olyan délutáni foglalkozások, ahol a gyerekek közösségbe tudnak összegyűlni. A szalízi lelkiségünkben így az Isten szeretetét szeretnénk továbbadni számunkra egy olyan közegben, ahol otthon érezhetik magukat, ahol biztonságban vannak, ahol tere van a barátságok kibontakozásának, az Isten szeretetének a megismerésének, hogy tudunk együtt játszani. A légkört az a vidámság jellemzi, de ugyanakkor ez nem banalizálja el az életnek a nagy problémáit vagy fájdalmait. Tehát pont az a bizalmi légkör, ami meg tud születni a családiasságban, az lehetőséget ad arra, hogy bizony elmeséljék azt, amikor fáj, amikor nehéz, hogy akkor egy picit letegyük a terheinket, és mindezt úgy, hogy egy örök kapaszkodót tudjunk nekik felmutatni Jézusban, az ő barátságában, amely folyamatosan kinyújtott kéz feléjük, hiszen az Isten szeretete stabil és állandó. Mi pedig arra vagyunk hivatva, hogy fölismerjük, és erre mindenki hivatott, és a gyerekek meg hihetetlen érzékenységgel tudnak reagálni és észrevenni azt, hogy milyen jó, milyen béke van az Isten jelenlétében. Sokszor nem is tudatosítják, de szoktuk így egymás között mondani az animátorjainkkal, hogy itt van egy kicsit ilyen mennyország sziget, egy kis béke szigete, ami nem szakít ki a valóságból, viszont erőt ad ahhoz, hogy utána tovább menjünk mindig egy ilyen reménnyel. Úgyhogy nálunk itt Egerben, és akkor be is vonnám így Maklárt is, mert Makláron és Egerben is szolgálunk. Makláron szombat délelőtt, Egerben pedig szombat délután tartjuk az oratóriumainkat, ahol a fiatalokkal, azok a segítő fiatalok, akik bennünket segítenek így a programok szervezésében, a lelkiségnek a továbbadásában, ők a szalízi animátorok. Velük együtt szervezzük ezeket a játékos délutánokat. Szoktunk családi napokat is szervezni, ilyenkor ez nagyobb reklámozásra kerül, hogy a családokhoz eljusson a hír. Adventben például szokott lenni adventi gyertyakészítés, meg a koszorúkészítés. Akkor szoktunk például a nyitó ünnep, illetve a záró ünnep így az év folyamán, hogy ennek is legyen éve. Aztán végeredményben pedig a kéthetes nyári tábor, ami tényleg nagyon nagy lelkesedéssel jelentkeznek a gyerekek és a családok. Idén 130 gyerkőc vett részt a táborban, és azt hiszem, hogy felejthetetlen élményeket élhettünk meg együtt.
Többször is említetted Maklárt.
Így van.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi is van Makláron konkrétan, milyen van a rendnek.
Makláron a Szent István általános iskola, az az iskola, amit most már negyedik éve kísérünk, és most már így a mi nővéri szolgálatunknak a része, hogy ott jelen legyünk, az ottani nevelésbe becsatlakozhassunk, az iskolának a felkérésére és közös együttműködésre alapulva. Úgyhogy ott én jó magam angolt, illetve hittant és oratóriumi hittant tartok. Magyar szakos tanárként most még a korepetálásban segítek be, a nővértársam pedig a hitoktatással foglalkozik elsődlegesen.
Tehát akkor tulajdonképpen te tanárként is dolgozol.
Igen.
Egy komoly és nehéz kérdést azért föltennék, hogyha lehetne, hogy...
Nyugodtan.
Ahogy elnéznek itt ilyen fiatalon, ilyen mosolyjal az arcodon, ugye nektek meg kell fogadni a fogadalomkor több mindent is. Például, hogy nyilván nővérként az egész testedet, az egész lelkedet és mindenedet átadod akkor a Jóistennek, és tulajdonképpen akkor az anyaságot is fel kell, hogy add, de mégse, mert hiszen ott van az a rengeteg gyerek, akit kapsz.
Igen. Hát hálásan köszönöm a bátor kérdéseket is. Csak hogy kicsit előkészítsem a terepet, szerzetesként három fogadalmat teszünk, a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség. Azt hiszem érthetőbbé válik, hogyha ezekben a fogadalmakban nem csak azt nézi az ember, hogy mi az, amiről lemondok, hanem hogy miért vagy kiért teszem ezt. Tehát, hogyha abból indulok ki, hogy az Isten a végtelen szeretet, és válaszolni akarok arra a szeretetre, amit megtapasztalhattam az életembe, akkor ugyanúgy, mint a Szentírásban is a történet, nem? Hogy amikor megtalálta a nagyobb, legnagyobb kincset, mindenét eladta, hogy utána az a kincs az övé lehessen. Kicsit hasonlóképpen élem meg én is a hivatást, hogy a Jóisten elém tárt két ajándék lehetőséget, soha nem vonta volna meg a szeretetét, hogyha én a családos utat választom. Soha nem erőltetett volna abba bele, hogy én szerzetes legyek. De azt éreztem, hogy ő szabadon felajánlja nekem, hogy választhatom ezt az utat is. És hát amikor ezt megértettem, akkor igazából én voltam a legboldogabb, és nem is tudtam elhinni, hogy Jézus így maga mellé akar hívni, hogy így vegyek részt az ő, igazából az ő küldetésében a világban, ami mindig az Isten szeretetének a továbbadásáról szól. És nyilván őt követni az végeredményben mindig a jeruzsálemi út, ami fölvisz a Golgotára, és ennek tudatában talán nehéz így megérteni azokat a lemondásokat, vagy fölajánlásokat, ami a szerzetesi fogadalomnak a része. De hogyha csak abba gondolok bele, hogy egy édesanyja is mennyi minden áldozatot hoz azért, akiket szeret, akkor utána valahogy könnyebben megérthető ez a dimenzió, azt hiszem. Ugyanakkor azt is tudom, hogy ez szeretet nélkül nem megy, tehát hogyha jó Isten meghív, akkor megadja hozzá az erőt is. Nem fog olyat kérni, amire ne adná meg az erőt. Nyilván a fizikai, biológiai édesanyaságról való lemondás az nem egy egyszerű dolog, viszont tényleg csak ebben tudom megfogalmazni, hogy az a szeretett tapasztalat, amit így ajándékként én felfedezhettem az életemben, így Isten részéről, ez olyan, mint amikor az ember így szerelmes lesz, nem tudom jobban megfogalmazni. Azért, amikor az ember család mellett dönt és megházasodik, akkor az ő élete párjára mindennel igent mond, a nehézségekkel és küzdelmekkel együtt. Amikor felfedezhettem, hogy Isten magának hív, akkor én mindennel együtt igent akartam mondani rá. Azt hiszem, talán így jobban érhető a dimenzió, mert a nehézségek minden életállapotban lesznek, viszont akkor megadatik hozzá az erő is. Ugyanakkor ott van az a sík is, ami a lelki anyaság, amire azt hiszem, hogy minden nő hivatott. Ez legyen biológiai, vagy legyen lelki síkon. A nevelésben pedig ez egy olyan aspektus számomra, ami nagyon-nagyon intenzíven megjelenik. Ott lenni a másik ember mellett, és igazából teret adni annak az Istennek, aki Krisztusban közöttünk jelen van, az ő életéből továbbadni valamit, mert amit én tudok adni, az édeskevés, viszont aki igazán tud adni, az Jézus. És ha rá tudok mutatni, és valaki kézen fogja őt azért, mert elmesélhettem, hogy ő hogyan szeret, vagy hogyan van jelen, akkor onnantól kezdve megint életet ajándékozhattunk tovább. Ez azt hiszem, hogy a lelki anyaságnak egy olyan dimenziója, amire a szerzetes is hivatott, vagy lelki apaság, amire mondjuk a pap, vagy a szerzetes hivatott.
Kedves hallgatóink, Meggyesi Zsófia szalézi nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 500